Füles bagolyolvasó. Gárdonyi Géza, a pékórája. Az elbeszélő komoly és kehes öreg úr. Kánikulában is úgy sétál, hogy a karján hordozza a felső kabátját. Csak a szeme erős és józan, mint valami bankpénztárosé. De nem bankpénztáros, nyugalmazott professzor. Az idén nyugalmazták, s még csak nem is matematikát tanított, hanem latin és görög nyelvet. Én a nőtlenségemet egy pékórájának köszönhetem. Már akkor működő professzor voltam. Nem is hittem, hogy valaha engem is megkörnyékez a hosszú hajú veszedelem. De hát megkörnyékezett. Életemben egyszer, és akkor az egyszer igen kívánatos, komoly intézménynek éreztem azt a hetedik szentséget. A nőt egy requiemen láttam először. A Mátyás templom előtt mentem el, és bevont az orgonaszó. Ott ült gyászruhában. Valami rokona halt meg, az gyászolta a többivel. 18-19 éves, fehér arcú leány. A gyászfátyol alatt lágy hullámú, szőke hajfürtök. Áhítatos fekete szem. Kis, fekete kesztyűs kéz, fejének kedves oldalt hajlása, mint az imádkozó angyaloké a régi oltári képeken. 5 perc múlva azt mondtam, ez a nő lesz a feleségem vagy senki. Megvártam a végét a requiemnek. Egy öreg, kecske szakálló húrral távozott. A járása is gyönyörű volt. Pláne, hogy az öreg úr ő mellette úgy lépegetett, mintha a lábatérdben rosszul megkent srófokon mozogna. Az úri utca sarkán megállt az öreg. Sétáljunk, ne! Gyerünk haza, papa, s ahogy megfordult, rám tekintett. Már a templomban is rám pillantott egyszer, de az csak futólagos pillantás volt. Talán nem is látott vele, ott az utcasarkon azonban határozottan rám nézett. A nézése egykedvű volt és ártatlan. Egy perc múlva megszólalt, sétáljunk kisé, papa, és sétáltak a várfal mellett. 10 percet, nem pillantott rám többet, csak nézte a tájat, a felhőket. Csevegett, olykor elmosolyodott, olykor elkomolyodott. De mindenképpen gyönyörű volt. Fehér galamb gyászruhában, végre lementek a lépcsőn a várfal alá, a lovasútra. Bementek egy kertes házba. Még aznap délután megtudtam, hogy ott lakik és hogy Ágnes a neve. Az apja számtiszt pénzügyminisztériumban. Özvegyember, ez júniusban történt. Egy hét múlva már ott ültem a gyászruhás fehér galambbal a háznak a kertecskéjében. Mellettünk ült az öreg anyja is, az gardírozta. Szuszogó kövér és vigasszonyság volt különben, s az unokája iránt olyan figyelmes, mintha nem is az öreg anyja volna, hanem vele maradt dajkája. Már akkor tudtam azt is, hogy a telekkönyvhivatalban fölösleges kérdezősködnöm. Néhány órát gondolkoztam is, hogy mellékletek nélkül mennyi lehet egy hajadonnak az értéke? Csak hamar konstatáltam, hogy nincs minden érték beírva a telekkönyvbe. Az egészség is vagyon, a szépség is, a jóság is. Mint kamatozó vagyon, megálltam egy emeletes ház előtt, és fölvetettem a kérdést, ha most megszólalna a sors, és azt mondaná, válasz, a lány, vagy ez az emeletes ház. Habozás nélkül ráfeleltem, a lány, ültünk tehát a kertben, az ég, eső után tisztult júniusi ék fölöttünk. Hóbogják kék mezőben, körülöttünk a nyár első rózsái virultak. Egy sárga rózsán megállt a szemem, Ágnes elmosolyodott. Ugye mennyi szépség van ezen a virágon, mennyi gyöngeség és finomság. Olyan, mint maga, feleltem udvariasan. Ágnes leszakította a rózsát. Legyen a magáé, ilyen nyilatkozat után nem lehettek kétségeim. Másnap megint ott ülünk, az ég még kékebb, a hóbogják még fehérebbek. De szellő kerekedik, a fenyőfákon át valami bűvös zene sóhajtást hallok. Mi az, Eulhárfa? Mondta mosolyogva a leány. Amott áll a padlás ablakban. És én éjjel is hallottam a bűvös lágy zenezetet. És úgy tetszett, mintha az ő lelkének volna a zenéje. Egy hónap múlva már jegyesek voltunk. Nem szoktam elhamarkodni semmit, de azon másfél hónap alatt ő is megismerhetett engem. Én is őt, időpazarlás lett volna, hogy tovább halogassam. No, de, hát most már mikor legyen az esküvünk? S a két öregtől vártam a választ. Vártam esdőszemmel, mert hiszen az esküvőt én mindjárt másnapra szerettem volna. A két öreg tanácstalanul nézett a leányra. Ágnes mosolygott. Augusztus 23-án. Az agasszony csak akkor szólalt meg, no de Ágnes, nem tudnál egy későbbi terminust mondani? Inkább korábbit, szóltam én izgatottan, hiszen nekem már szeptember elsején iskolába kell mennem. 23-án lesz, mondotta komolyan a leány. De miért éppen 23-án? Szólalt meg az apa is. 23-án lesz, válaszolta a leány. Gondoltam majd megmondja, hogy miért éppen azt a napot választotta. De hát nem nyilatkozott. Ma se tudom. Lehet, hogy ő se tudja, és akkor még tetszett is nekem, hogy olyan határozott, hogy amit kimond, abból nem tágít. Tehát 23-án, mondottam a kezét megcsókolva. Köszönöm, mi boldog voltam Istenem, mindig irigyszemmel néztem a fiatal házasokat, akiknek a gondolkodása úgy együtt forog, mint két kerék egy tengelyen. És hát a fiatal legénykedő életben van valami örökös nyugtalanság. Én meg már csak a mesterségemre való tekintetből is óhajtottam a rendezett életet. Az ember társas lény, mondottam, és a férfinak legtermészetesebb társa a nő. Mikor a munkámból fáradtan hazatérek, már régen a lámpás és doromboljon a kályha. És röppenjen elém egy női blúz, mikor belépek. Mi nagy boldogság, hogy Ágnes blúza röppen majd elém, olyan ő a fehér blúzában, mintha a békesség galambja volna. Szelíd galamb, hárfazengzetű lélek, házi galambocska. Minden délután náluk lebzseltem. Este felé kisétáltunk. Hallgattuk olykor a bástyán a katonazenét. Olykor, ha a papának ideje volt, elmentünk a Városmajorba, Svábhegyre is. És én végig magyaráztam Ágnesnek a botanikát és mineralógiát, s a kettőnek egymásra való hatását. Az apja ásítozott mellettem, de ő érdeklődéssel hallgatott. Csak, ha pillangó repült el mellettünk, az zavarta meg a figyelmét. Fogja meg! Kiáltotta. Fogja meg, soha életemben nem szaladgáltam annyit. De mindjárt konstatáltam, hogy az entomológia iránt jobban érdeklődik, mint a botanika és a mineralógia iránt, és őszintén sajnáltam, hogy nem azt a tudományt választottam szakomnak. Este aztán fáradtan hazatértem, órákig ültem a fényképe előtt. Milyen szép, milyen kedves, milyen igaz hűséges meleg szemmel néz rám, meg fogom tanítani latinra és görögre. Mondtam is neki másnap, hogy mindjárt a mézes hetekben elkezdjük, és mindenki bámul majd bennünket, hogy mink a klasszikusok nyelvén beszélünk. Hát a latinba bele is egyezett. Homérosz nyelve iránt azonban, nem tudom miért, idegenkedéssel viselkedett. Elég a latin, mondotta. Más asszony latinul se tud. Ráhagytam. Gondoltam, majd rákapom lassan kint a görögre is. Az esküvő előtt valami két héttel történik egy napon, vacsorára is ott marasztanak. 8 óra tájban megterítik az asztalt. A szuszogó agasszony beletekint a kenyeres kosárba. Ránéz Ágnesre, nem lesz elég kenyerünk. Nem lesz elég. Hozunk a péktől zsemlét. Elsétálunk mi ketten. Hányat hozzunk? 2, Ágicám. Ágnes fogja a kézitáskáját. Sétálunk a lovasúton karomfogva a pékhez. Ahhoz a pékhez szokott járni, amelyiknek a zöld koszorú kocsmával szemben volt akkor a boltja, az Albrecht kapu mellett. Az idő már sötétes volt. Előveszem egy lámpás alatt az órámat. Látom, hogy áll. Elfelejtettem este felhúzni. Az is csak egyszer történt életemben. Ágicám, mondom, nézze meg majd a péknél hány az óra. Jó. Percig pontosan. Jó, jó, megnézem. Átmegyünk a téren. Ő belép a boltba. Én kün maradok. Sétálok föl és alá. Azonban már 8-10-szer is megsétálom a ház hosszát, az én Ágicám még mindig bent késik. Benézek az üvegtáblás ajtón, hogy miért késik. Hát látom, hogy ott könyököl a pulton, és nyugodtan beszélget egy sima, fekete hajú leányjal, a pék kisasszonyjal. De megpillantom egyúttal az órát is, az áruszekrény fölött. Nagy, kerek óra, hozzáigazítom az órámat. 8 óra és 27 perc. Sétálok tovább, s mosolygom Ágnest. Várja az öreg anyja, várom én is, és ő Liki-Loki, ott feledkezik. Egyszer aztán kilép, megint a karomba öltekezik. Várom, hogy megszólal és mondja az órát és a percet, ő azonban nem szól semmit. A zöld koszorú előtt aztán én szólalok meg, nem felejtettél el valamit, kedves? Nem. Mit? Gondolkozz csak. Az órát? Nincs óra a boltban. Nincs? Néztem? Nincs. Nézted? Néztem, de nincs. Nem jól nézted, de jól. Nincs óra náluk. Van ott óra, Ágnes. Nincs, lelkem. De van. De nincs, mondom, hogy nincs. No, gyere vissza. De hogy megyek? Ha mondom, hogy nincs, de hát gyere vissza, édeském, hiszen itt van, egy pár lépés. Én nem megyek vissza. Ha mondom, hogy nincs óra, hát nincs óra. Ott van, lelkem, a szekrény fölött. Csalódol. De Ágnes, akkora óra, hogy toronyba is beillene. Nem igaz, ott nincs semmilyen óra se. Gyere, megmutatom. Ugyan, de hát ezzel egyszerre vége szakad a disputánknak. Gyere, megmutatom. Nem megyek. Ott nincs óra, az egész boltban nincsen. De hát nem értem a csökönyösségedet. Ha te ennyire határozottan mondod, hogy nincs, hát nincs és nincs, de hiszen, én nem megyek, és semmiképpen nem lehetett rávenni, hogy visszaforduljunk. Egyre hevesebben, haragosabban ismételte, hogy nincs óra. Utóbb a karját is kirántotta a karomból, és szinte rikácsolt. Hát nincs és nincs, én is bosszús voltam, de azért a hangom nyugodt maradt. Valami 5 perc múlva ismét megszólaltam. Nem értelek, Ágnes, hogy ha valamit állítasz, és valaki az ellenkezőjét mondja, miért nem engeded, hogy bizonyítsa? Hol itt a logika? Mert nincs igaza és nincs igaza, szólt már szinte fuldokolva a dühtől. Ezt nem vártam volna öntől. De éppen ezért, édes jó angyalom, hogy megnyugtassalak, hogy lásd mennyire nem ellenkezésképpen beszéltem, hát éppen ezért gyere most velem szépen vissza, és... Én nem megyek vissza, ott nincs óra, és akkor már sírt. No de most már éppenséggel vissza kell jönnöd, és fogtam, vontam. Vissza akartam fordítani. Eltaszított. Nem, de Ágneskám, ne beszéljünk arról többet. Ágnes szívem, én addig nem ülök a vacsorához. Tartozom vele magamnak és neked, és az igazságnak. Gyere vissza, no, gyere szépen, már a kapu előtt álltunk. Várnunk kellett, hogy megnyissák, mert a lovasúton akkor még alig öt ház állott. Korábban zárták a kapukat. Hallgatott, az ajkát harabdálta, a szeméből könnyek gördültek alá, az én szívemre ólom terhek nehezettek. Hát nem bánott, szóltam rezgő hangon, nem bánott, ha nem vacsorázom veletek? Nem, felelte vonagló ajkkal. Ha maga olyan, gyere vissza, lásd, hogy én nem vagyok olyan. A kapu kinyílik, nagy septem befordul, én kün maradok persze, kün maradok, mert következetes vagyok, kün maradok, mert ott hagyott, s várok, várok az elhagyott szerető búba keserült szívével. Várom, hogy néhány perc múltával a kapu újra meg fog nyílani. No, nem nyílik, elmegyek néhány lépést az elhagyott szerető búba keserült szívével. Megint visszatérek az elhagyott szerető reménykedésre lobbanó szívével. S várok, odabent bizonyosan megkérdezik, hogy mi baja. Most is kérdezik, ő mindeddig nem felelt, csak sírt. De most már elmondja. Most, érzem, most beszéli el a disputánkat. No, az apja most fogja a kalapját. Most már nyílik az ajtó, áthalad a kis udvaron. Várok, várok, a ház csendes, a kapu csendes, nem jön senki. Végre is megfordultam, elmentem a zöld koszorúba. Ott vacsoráztam, szerencsére találkoztam ott egy barátommal. Ha az nem ül az asztalomhoz, nem tudtam volna enni egy falatot se. Otthon aztán átgondoltam az ügyet töviről hegyre és hegyről tövire. Ágnes a nagy beszélgetésben bizonyára megfeledkezett az óráról. Csak azt érezte, hogy őt a péklánynak valami érdekes közlése leköti, vagy hogy ő újságolja, hogy ő már menyasszony. Eközben érezte, hogy sietnie kell. És mikor már eljött, rám gondolt csupán, hogy én kün várom, s nem az órára. Aztán, hogy kün figyelmeztettem, röstelte a feledékenységét. Füllentett, mint valami kis leány. De hiszen csak hamar láthatta, hogy pozitívumba ütközik az állítása. Micsoda logikával vélhette meg dönthetőnek. Éjfél után sokára aludtam el. S reggel, hogy megébredtem, az első gondolatom megint Ágnesre fordult. De különös volt az a kis zivatar, de rémséges, hogy lehetett annyira csökönyös abban az ártatlan hazugságban. Azt vélte, hogy ha igen erősködik, végre is azt fogom gondolni, hogy tévesen emlékszem az órára. Hogy azt fogom gondolni, más boltban láttam, nem ott. De különös volt. Hát ilyen is az a lány olykor. H.M. 12 nap múlva egybeesküszünk. Ha feleségem lesz és majd nagy ügyekben kell a szavára támaszkodnom. És, ha ilyen csekélységekben ennyire ingerült és csökönyös volt, mi lesz, ha nagy kérdések keletkeznek köztünk és megkülönbözik a véleményünk? És, ha majd latinul beszélünk, és ő hibát követel, és én figyelmeztetem. Vajon akkor is sír-e, ha én a könyvet eléje tartom? Nézd a szabályt. És ő akkor toppantani fog és azt feleli, nem igaz. De nézd, ide van nyomtatva, ezt eltagadni nem lehet. Nem igaz, nem igaz, és ott nincs szabály és nincs szabály. Az arcképe az íróasztalomon áll bordó szín bársony rámában. Leültem eléje, néztem, mi szép, nyugodt arc, de nem galamb, nem, látszik rajt, hogy akaratos, látszik a szemén, és az a nézés, hiába van nyitva a szeme, mintha nem volna nyílt. Nem lehet látni a szemében, mit gondol, mennyit néztem ezt a fényképet, s nem láttam mégse, az a szép ajak is, azon a szép ajkon vonaglott tegnap a harag. H.M., én azt hittem, az a szép ajak csak mosolyogni tud, megcsókolni. H.M., tehát alkalmilag dühöngő galamb is. H.M., föl és alá jártam a szobámban. Az elhárfa nem az ő lelkének a zenéje. Az a hárfa, gyári portéka. Csak mesterséges elhelyezés abája. Szép, szép, de lélektelen valami. Még egy nap gondolkodtam, tűnődöztem, vártam a levelet. Harmadik napon, különös napom volt az. Nem tudom, tapasztaltátok-e, hogy némelyik nap, mintha az angyalok ünnepe volna. Csupa öröm és szerencse. Reggel alig, hogy fölkelek, zörget a postás, levelet hoz, egy távoli rokonom valami 3000 forintot hagyott rám. Nem nagy pénz, de nekem akkor, mintha az égből pottyant volna. Ugyanaz nap délben egy kultuszminiszteri barátommal találkoztam. Nagy újság, mondja titokzatosan, de még nem szabad tudnod, elég volt ennyi is. Megértettem, hogy a rendes tanári sorba iktattak. Meghívtam ebédre, a szarvasba. Tokai borral ittuk meg a jó híráldomását. Ebéd után, hogy hazatérek, nem tudom, mi szállt meg. Ágnesra gondoltam, ellágyultam. Hát ha azóta megbánta, Igen, megbánta, s most már nem azért sír, mert a hazugságait szégyelli, hanem azért, mert engem elvesztett. Nyissuk meg a hidat a megtérő bűnös előtt. S mosolyogva írtam egy névjegyemre: Ágneskám, van-e már óra a péknél? Nem is Hordártól küldtem, hanem az iskola szolgánktól, egy jóképű, komoly vén csiszliktől. Megfordult az eszemben, hogy csokrot is mellékelek, de Budán nem volt akkoriban virágkereskedés. Az meg, hogy átküldjem Pestre Szelnárhoz, időbe került volna. És én annyira örültem a gondolatomnak, egy szót kapok majd válaszul a kisdurcástól, és aztán rohanok hozzá, újságolom a 3000 forintot, újságolom a kinevezésemet. Boldogok leszünk, milyen boldogok. És aztán okkal, idővel, majd magamhoz nevelem. No, csak vigye el, Lukács, ezt a menyasszonykámnak. Érti? A menyasszonykámnak. Lukács fél óra múlva visszatér. Átadtam, mondja tiszteletesen, és a földre pislog. Ő neki magának? Lukács felpillant fél szemmel. Ő neki. No és nem felelt. Hát nem igen. Nem írt semmi választ. Lukács komolyan rázza a fejét. Nem írt. De valamit csak mondott. Hát nem igen. De hát mit mondott mégis? Lukács simint egyet a halántékára fésült őszfürtjén. Hát nem igen mondott semmit. És csak a padlóra pislog. Valamit mégis csak mondott. Nem mondott az instálom. Azaz hogy. Én csak odaadtam a levelet, ahogy tetszett parancsolni. Még azt is mondtam, hogy mondok. Tiszteli a tanár úr. Ezt küldte. No, és ő mit csinált? Hát feltépte a levelet. Elolvasta. No és aztán? Aztán elszakította. Elszakította. El a két felé. És aztán? Aztán hát izé elém vetette a földre. Röstelkedve pislogott rám. Simogatta a halánték fürtjét. Én megkövültem. És semmit sem mondott. De mondott. Mit mondott? Hát igen, mérges volt, iszontató szörnyű mérges volt a kisasszony. És? Az öreg szinte beleizzadt már a vallatásba. És azt mondta, már csak megmondom, úgy ahogy mondta. Hát bizaz azt mondta, hogy ne tessen neki levelet firkálni. Így mondta firkálni. No hát én nem is firkáltam több levelet. Fogtam a fényképét, papírosba göngyöltem. A sárga rózsáját is, hajfürtjét is, levélkéit. Még valami rém lett, hogy vissza kellene küldenem. Mégis van még. Aztán eszmélkedtem, hogy az Eulhárfának a hangjára gondolok.